Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, minden vasárnap azok gyülekeznek össze a templomokban, akiknek vannak terheik, mindenkinek van terhe, és ezt szeretnék megosztani az Istennel, és egy kicsit egymással is. Hiszen az életünkről van szó, Isten ajándéka. Életünkről van szó, egymással közösségben gondolt el az Isten az életünket. Akkor, amikor egyre kevesebben keresik fel az Isten házát, akkor ezen kell elgondolkodni. Emberek úgy gondolják ma, hogy Istennek semmi köze az életükhöz. A másik embernek meg még kevésbé. Csak hogy ez egy helytelen gondolkodás. Talán egyszer mindenki elkezd másképpen is gondolkodni. Ezt a szentmisét egy nagyon idős ember testvérünkért ajánljuk fel. 93. születése napja van, és ennek az elért napnak, ennek az ünnepnek van egy egészen sajátos üzenete is a mi számunkra, mert a, talán mondhatom így, a mennyének köszönhető, hogy ezt megérhette. A menye odaadó szeretetének, gondoskodásának. Ez is egy sajátos üzenet. A Szent Misében az isteni üzenetet pedig egy házaspár tolmácsolja nekünk, akiknek házassági évfordulójuk van. Most mindannyian vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és tartsunk bűnbánatot. Gyónoma minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Úr legyen veletek!
Isten.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, szabad-e a férnek elbocsátania a feleségét. Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték, Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk, és elváljunk. Jézus folytatta. A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egytest lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban, ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét, házasságtörést követel, ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon talán az életnek a legfontosabb kérdéséről van szó. Isteni tervről és isteni programról. Isteni terv határozza meg az ember életét, és az ember legfontosabb kapcsolata a házasság, isteni program megvalósítása. Tehát, ha komolyan gondoljuk ezt az egész kérdést, az életünk kérdését, és a házasságot, ami a jövőnk szempontjából a legfontosabb, akkor valóban el kell gondolkodni, hogy mi az Isten terve velünk, úgy általában velünk emberekkel, és mi az Isten programja, amit a házasságnak kell megvalósítani. A teremtés történetéből hallottunk ma is az olvasmányban, jól ismerjük, Isten megteremtette a világot, és megteremtette az embert, a paradicsomba helyezte, ahol Isten és ember összetartozott egymással, az emberre rábízta a világot, és rábízta a világ minden élőlényét az emberre. Mégis valami mindig hiányzott, ami az ember életét boldoggá teheti. Ami az ember életét kiteljesítheti. Mert ugyan volt kapcsolata az Istennel, csak hogy az ember kapcsolata az Istennel, és ami nagyon fontos, ami nélkülözhetetlenül fontos, hiszen az emberi történelem és az ember egyéni élete is normális esetben, vagyis a normák szerint, Isten és ember közös története. És ebben a kapcsolatban, ebben a közös történetben az Isten jeleníti meg az értékeket, az Isten jeleníti meg az igazságokat. És természetes, hogy az emberre rábízza az Isten a világot, és a világ minden élőlényét, és ahogy hallottuk, ez kapcsolat, a világ minden lénye kapcsolatban van az emberrel, de ez a kapcsolat emberi dominanciáról szól. Mindent az ember határoz meg. És akkor ezek után azon kell elgondolkodni, hogy miképpen teljesedhet ki az ember élete. Nyilvánvalóan csak kapcsolatrendszerben. A kapcsolatrendszer pedig egyenlő társak között, egyenlő jogi rendszerben valósulhat meg. És akkor, amikor az Isten látja az embert, akkor nem az ember mondja ki ezt a hallott és rendkívül fontos igazságot, nem jó az embernek egyedül lenni. És akkor az Isten, alkossunk neki társat, és mindenben hozzáillő segítőt. És a teremtés történetben olvassuk, hogy az Isten mély álmot bocsátott az emberre, sajátos a tudósoknak a megállapítás ezzel az álommal kapcsolatosan azt mondják, ez az új világ álma. Az ember ebben a alvásában egy új életről álmodik. És amikor fölébred az ember, akkor nyílik ki a szeme az új világra. Akkor döbben rá, mit is jelent számára a boldogság. És ott áll előtte az a valaki, aki a társa lehet, akivel kapcsolatot építhet, és halljuk, Ádámnak a vallomását, csont az én csontomból, hús az én húsomból, egyszerűen olyan, mint én vagyok. Persze, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ugyanolyan, de nem klónozott. Nem arról van szó, hogy egy második Ádám csak ugyanolyan. Épp olyan ember, és amikor ez a vallomás elhangzik, a héberben ez a kifejezés sajátos. Ezt csak ők hallották ki az üzenetből, mi nem. Az ellenkező oldalon lévő, az ugyanolyan. Ugyanolyan, de egy kicsit más is. Andriska, álljál föl. Julcsi, ide a nép felé fordul, mind a ketten. Ez két testvér, vagy egy testvér, bocsánat. Egyik fiú, másik lány. Azt hallottuk, ugyanolyan, csak egy kicsit más is. Mások a testi adottságaik, mások a testi sajátosságaik, és valami csodálatos módon a lelki világuk is más. Nagyon sajátos, a Biblia ezt még tovább viszi, Andriska, ne haragudj mostan, amit hallasz. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy a másik, aki a társa az embernek, az kedvesebb is, meg szebb is. Köszönöm szépen, gyorsan üljetek le! Ez a Biblia üzenete. És amikor az ember rácsodálkozik a másikra, vagy Ádám az Évára, akkor valójában azt éli meg, hogy teljesebb lett az élete. Jobb lett az élete. Nem arról van szó, hogy az Isten hibázott a teremtésben, csak arról van szó, hogy az embernek, az Ádámnak több lett a tapasztalata. Milyen volt a paradicsomban Éva nélkül, és milyen lett a paradicsomban Évával. És az ember azt mondja, hogy teljesebb. Az ember világa lett boldogabb. És a világ lett ezzel boldogabb. Nagyon, nagyon sajátos ez az üzenet, mert ott van a paradicsom, ahol az Éva sem hiányzik. Ha hiányzik, akkor a paradicsom világa eltűnik. Tehát az isteni terv ezt jelenti, ember teremt, az embernek társat, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Isten azt akarja, hogy az ember boldog legyen, boldog pedig csak valóban akkor lehet, ha valakivel úgy tartozik össze, mint társa társal, és teljesebb lesz a világ. Ez az Isten terve velünk. Hát nehogy kitaláljunk valami mást. Isten jobban tudja, hogy mire van szüksége az embernek. És akkor azt mondtam, hogy a másik fogalom pedig isteni program a házasság. Amikor a két ember vonzalma egységet teremt, akkor létrejön a legfontosabb emberi kapcsolat ebben a világban. Így is mondhatom, létrejön a házasság. A házasság isteni program. Ha most a teremtés történetre visszamegyünk, akkor ugye ez azt jelenti, hogy az Isten férfinak meg nőnek teremtette az embert, Isten képmására teremtette az embert, és nem a férfi az Isten képe mása, és nem az asszony az Isten képe mása, hanem a kettejük kapcsolatában, a kettejük egységében jelenik meg az Isten képe ebben a világban. Ez a legfontosabb programja az embernek, hogy egymással találkozzon férfi meg nő, és ebben az egységben, összetartozásban megmutassák, milyen az Isten. Ezért olyan érthetetlen, nem régen olvastam is erről, hogy Svédországban most azt próbálják eldönteni, hogy az Isten férfi vagy nő. Hát gondolkodjanak rajta. Csak hogy ez egy abortált gondolat. Az Isten se nem férfi, se nem nő, Isten. Az ember pedig a férfi és a nő egységében mutatja meg, jó esetben, milyen az Isten? Azt gondolom, hogy ezen igen komolyan el kell gondolkodnunk, hiszen ez a kapcsolat az emberi életnek a legfontosabb kapcsolata. Erre a kapcsolatra épül a világ. Ha ez a kapcsolat egészséges, akkor egészséges a világ. Ha ez a kapcsolat épp, akkor ez azt jelenti, hogy a férfi meg a nő társa egymásnak. Ha ez jelenik meg ebben a kapcsolatban, akkor a világnak van jövője. Roppant izgalmas. Ez az isteni program. És ebben kifejeződik az, hogy egymásnak a saját életünkkel tartozunk. És nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy egyenrangúak, azt is jelenti, elsősorban az akkori világ történéseit tekintve, hogy az asszony egyenrangú társa a férfinak, és azt jelenti, hogy az asszonynak éppen olyan helye van a társadalomban, mint a férfinek. Abban a világban a gyönge láncszem volt az asszony jelenléte a társadalomban. És pontosan ez a program, amit a házasságban kell megvalósítani, az asszony méltóságát adja vissza. Majdnem, hogy azt mondhatnám, az Isten asszonypárti. Mert hiszen ezzel az ember lehetőségei teremtődnek meg ebben a legfontosabb emberi kapcsolatban. És a házasság ebben az értelemben isteni program megvalósítása. Elgondolkodom sokszor azon, hogy micsoda kritikák illetik a kereszténységet, az egyházat, hogy maradi, és a nők, a női egyenjogúságokért tüntetnek, azt szeretnék visszaszerezni, nem tudom honnan. A kereszténység meghirdette Jézus Krisztus korában. A zsidók, a farizeusok, akik oda mentek Jézushoz, azután érdeklődtek, hogy Mózes mit enged meg. Jézus pedig az isteni szándékot nyilatkoztatja ki. Jézus azt mondja, igen, a Mózes a ti kemény szívűségetek miatt megengedte a válást. A kemény szívűsége a férfira vonatkozó. Elégtelennek jelenthette ki a férfi ember az asszonyt. Nem kellett többnek történni, akár hogy lekozmált az étel. Ez már elegendő ok volt. Ezt szépen leírták, hogy mi minden elegendő ahhoz, hogy a férfi elbocsássa a feleségét. Hát ezt a helyzetet orvosolja Jézus, amikor az Isten szándékáról beszél. Hogy a kettő egy legyen, és amit Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Testvérek, azt gondolom, hogy ma ennek sajátos aktualitása van. Most halljuk, hogy Romániában a házassággal kapcsolatosan szavaznak, hogy a házasság egy férfi és egy nőnek a kapcsolata. Fájdalmasan hallottam tegnap este, hogy pont az erdélyi, magyar többségű területeken mentek el legkevesebben. Hát ha ez így van, akkor be nem teszem többet Erdélybe a lábamat. mert akkor megérdemlik a sorsukat. Tehát reméljük, hogy ez a mai nap még változtat valamit ezen. Ha persze így volt, ahogy tegnap a televízió ezt hirdette. Testvérek, csodálatos az isteni terv, csodálatos az isteni program, és nekünk embereknek semmi többet nem kell tenni, mint az isteni tervet elfogadni. Nem kell más tenni, mint az Isten szándékát komolyabban venni, és akkor talán attól se kellene félni, hogy a sária lesz a meghatározó itt ebben a szerencsétlen Európában, ahol már azt is eredménynek mondják, persze nem európai viszonyaink között, hanem Arábiában, Ázsiában, hogy az asszonyok lassan már autót is vezethetnek. Lassan már rendezik azt, hogy milyen a negyedik feleségnek a sorsa meg a helyzete. Persze az még mindig nem rendezett, hogy lehet egy felnőtt férfinak egy 9 éves gyerekkel házasságot kötni. Nagy perspektíva az asszonyjogú tüntetőknek, meg aktivistáknak. Az egyház szintiszta igazságot állít elénk. Nem kell többet tenni, csak ezeket az igazságokat elfogadni, és boldogabbak lehetünk, és a jövőnk miatt sem kell aggódni, mert a házasság eszménye megteremti a jövőnek a feltételeit. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, könyörögjünk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a szentség, és alakítson minket a te képmásodra, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most amikor az Isten áldásával folytatjuk az utunkat, akkor gondoljanak arra a kedves testvérek, hogy ez a mai nap, október 7-e, ha nem vasárnapra esett volna, akkor a rózsafüzér királynőjének az ünnepét tartanánk. 1571-ben, amikor a nagy tengeri csatában Lepantónál, Málta szigete közelében a hatalmas török armádia fölött győzelmet arattak a johannita lovagok. A johannita lovagok a máltaiaknak az ősei. Akkor a Szentatya, 5. Pius pápa, Szent Pius pápa, aki a betegápoló irgalmas rendnek is a elismerője volt, ebben a nagy tengeri csatában nem csak a lovagok harcoltak, hanem ott voltak már az irgalmasok is. 1571-ben, ugye Istenes Szent János 1550-ben halt meg, és 20 évvel utána már ott vannak az irgalmas szerzetesek, mint akik a sebesülteknek a ellátói. 1571, 1526 után vagyunk, Mohácsi vész után. De nekünk, magyaroknak élet-halál harcunk volt a törökökkel, akik ugyan már akkor is valamilyen fajta rokonságot emlegettek velünk, de hát itt világhódító politikáról volt szó. Az első nagy ütközetünk 1496-ban volt Nikápolynál, és hát azt megelőzően is, és már Magyarország elesett, de abszolút nem törődött a nyugati világ a mi vereségünkkel. Azért a lovagok voltak, akik egyedül szembeszegültek ezzel a hatalmas sereggel, és ez volt az első veresége a törököknek, de hát azért még itt voltak 1686-ig a mi szerencsétlen népünk nyakán, és szinte elpusztult a nemzet ez alatt az időszak alatt, és a nyugatiak akkor is csak azért mozdultak, mert már Bécset osztromolták a törökök. És 1683-ban akkor mozgósították a világot a nyugatiak, mert közelükbe érezték a bajt, addig, amíg a mi vérünk folyt el, addig különösebben nem érdekelte őket. És azért ezen is el kell gondolkodni, hogy 1683-ban fölszabadul Bécs, és még 3 év telik el, míg felszabadul Buda. Addig a törökök itt grasszáltak. Egyébként azt is megint hadd mondjam, hogy Buda felszabadításakor az első tábori kórházat a pápa 11. Ince pápa kezdeményezésére az irgalmasok hozták létre Buda felszabadításakor. Azért elég sok vonatkozási pont van, ami egy kicsit talán az irgalmasok erőfeszítése iránt is több támogatást érdemelne az emberek részéről. A kormányzatunk mellettünk áll, de az emberek különösebben nem sokat törődnek ezzel a mai hősi és nem könnyű kezdeményezéssel. Minden esetre ma, október 7-én a Rózsafüzér királynőjének az ünnepe van, mert Lepantónál a rózsafüzért imádkozó johanniták a szűzanyának köszönték meg ezt a diadalt. Aztán holnap magyarok nagyasszonya ünnepe lesz, jó lenne ezt is egy kicsit szebben megünnepelni, mint ahogy századokon keresztül a magyarok ezt ünnepelték, gondoljanak erre is. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Istenem,